Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök, és gyerekek, titeket is szeretettel köszöntelek. A ti figyelmeteket kérném először. Mondanék egy nevet, és az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mit tudtok róla, mit tudtok erről az emberről. Ez a név, ez így hangzik, hogy Salamon. Ki volt Salamon? Mi az, ami eszetekbe jut róla? Bármit nyugodtan lehet mondani, találkoztatok-e már az ő nevével? Salamon. Király volt? Király volt. Így van, nagyon jó. Ebben megegyezhetünk, valóban király volt. Aztán jó király volt, vagy rossz király volt? Jó király. Na, most akkor melyik? Jó? Alapvetően jó király volt? Igen. Igen, alapvetően jó király, csak igaz, hogy az élete folyamán hát sok-sok érdekes dolgot csinált, olyan dolgokat is, amiket nem kellett volna, hogy csináljon. De azért mégis, hogyha azt kell mondanunk, hogy most akkor jó volt, vagy rossz volt, akkor azt mondjuk, hogy inkább jó király. De van egy jelző a Bibliában, egy olyan jelző, ami kifejezetten vonatkozik Salamonra. Mi ez a jelző? Hogyan szokták Salamont fémjelezni? Hogyan szokták elmondani, hogy milyen király is volt ő? Se nem jó, se nem rossz, hanem milyen? Lehet, hogy ez kicsit nehéz kérdés még nektek. Bölcs. Bölcs király volt, ugye? Ez azt jelenti, hogy amikor ő csinált valamit, akkor nagyon sok bölcsessége volt. Amikor ő gondolkodott valamiről, vagy írt valamit, vagy mondott, akkor abban nagyon sok bölcsesség mutatkozott meg. És egy olyan részletet szeretnék kiemelni Salamon életéből, ami tulajdonképpen az uralkodásának a kezdete. Mert akkor, amikor őt királlyá felkenték, és elfoglalta ezt a királyi méltóságot, egyébként nagyon sokáig volt király, tehát hosszú-hosszú évtizedekig, 40 évig, akkor, amikor elfoglalta a királyi trónt, akkor volt egy nagyon szép imádsága. És ebben az imádságban van egy olyan kis részlet, amit szeretném, hogyha megnéznénk közösen, hogy mit is jelent ez. Akik tudnak olvasni, és akik szeretnék kikeresni a Bibliájukból, Királyok első könyve 3. fejezetéből a 7. verset keressük meg. Tehát Királyok első könyve 3. fejezet 7. versét. Szóval Salamon, amikor trónra lép, akkor egy imádságot mond el, ezt az imádságot a Biblia megörökíti, és a 7. versben ezt olvassuk az imádság részeként. És most, ó én Uram Istenem, te tetted a te szolgádat királlyá, Dávid, az én atyám helyett. Én pedig kicsin gyermek vagyok. Nem tudok kimenni és bejönni. Mit jelent az igének ez a második része? Én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Azért furcsa, tudjátok, ez az ige, mert Salamon, amikor trónra lép, akkor egyáltalán nem volt kicsi. Akkor egy életerős fiatalember volt. Magyarán, hogyha ő elhatározta, hogy kimegy az ajtón, hát akkor kiment az ajtón. Nem? Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Volt két lába, mindene megvolt ahhoz, hogy szépen tudjon járni. Hát ez egy nagyon egyszerű dolog. Hát hogyha elhatározom, hogy kimegyek, akkor én innen kimegyek. Hát a legtöbben így vagyunk ezzel. De akkor miért mondja Salamon magáról, hogy én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni? Mit gondoltak? Mit jelenthet ez az ige? Mennyire kicsin gyermeknek képzeli magát? Mit mond magáról? Nagyon kicsi, ugye? Nagyon kicsi. Ti valószínűleg nem láttátok az én legkisebb gyermekemet, Marcit, mert 2 van. Balázs már itt tud szaladgálni, meg tudja az autót tologatni, ugye Ábel már össze is ismerkedett vele autótologatás közben. De akkor, amikor még Balázs is kicsi volt, meg amikor még ti is kicsik voltatok, akkor bizony ott feküdtetek a babakocsiban, vagy a hordozóban. És hiába akartatok ti kimenni, vagy éppen bemenni valahova, hát az nem ment. Mert akkor az ember még csak fekszik. És Salamon azt mondja magáról, hogy ő olyan, mint egy kicsi gyerek. De ez nagyon érdekes. Meg tudná tenni, hogy kimegy, de azt mondja, hogy én annyira kicsi vagyok, hogy nem is szeretnék kimenni. Én annyira kicsi vagyok, én annyira kicsinek gondolom magam, hogy inkább az Isten vigyen, ahova szeretne. Mert ugye a kicsi gyerekeket a szüleik viszik. Fölkapják a hordozót, elkezdik tolni a babakocsit, és akkor a kicsi gyerek meg tudja változtatni a helyét. És Salomon azt mondja, hogy igen, hogyha van nálam egy nagyobb valaki, az én jó barátom, az én Istenem, aki tud segíteni rajtam, aki tud olyan dolgokat csinálni, amiket én nem, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha mindent az életemben rábízom. Na és erről szól ez a mondat. Mindent rábízni arra az Istenre, aki nálunk jobban tud megtenni valamit. Mert még egyszer mondom, Salamon, ha elhatározza, szépen kimegy az ajtón. Ez egy nagyon egyszerű dolog. De azt mondta, hogy nem, én ezt is oda akarom tenni az Isten kezébe, az egész életemet oda akarom helyezni az Isten kezébe. Tehát van valaki, aki nálam sokkal jobban ért sok mindenhez, és sokkal jobban tud dolgokat, és erre a valakire rábízhatom magam. Salamon nagyon alázatos volt, na ezért tudott ő olyan bölcs király lenni, ezért tudott jó király lenni. Mert azt mondta, hogy nem magamban bízom, hanem az Istenben. És ezt így fejezte ki, egy nagyon egyszerű képpel. Jegyezzük ezt meg jól. Azt mondta tehát, hogy én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Nagyon érdekes, igen, ezt gondolkodjatok még rajta. És egy olyan témát hoztam, ami bizonyos értelemben folytatása ennek, de azért mégiscsak más területre vezet el bennünket. Egy olyan igét kérném, hogy lapozzunk föl, amit meggyőződésem, hogy sokan jól ismerünk, egy nagyon szép jövendülésnek a beteljesedése. Máté evangéliuma első fejezetéből a 23. verset szeretném idézni. Tehát Máté evangéliuma első fejezet 23. versét. És egy olyan szóról szeretnék beszélni, vagy inkább egy olyan névről, amit itt ebben az igeversben találhatunk. Így hangzik tehát Máté evangéliuma első fejezetének 23. verse. Íme a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Mit jelent ez a név? Mit jelent ez a név számunkra? Én azt gondolom, hogy ez egy óriási téma, nagyon egyszerűnek tűnik ez a név, hogy velünk az Isten, Immánuel, velünk az Isten, de mégiscsak azt mondom, hogy ez egy óriási téma. Tehát itt ebben az igeversben olyan kifutás mutatkozik meg, és ezt szeretném érzékeltetni, amit igazából föl sem tudunk mérni. Hogy az Istennek van egy ilyen neve, hogy Jézus Krisztusnak van egy ilyen neve, mert ugye Krisztusnak is, meg az Úristennek is többféle neve van a Bibliában. Én azt gondolom, hogy ebből tudnánk felsorolni jó néhányat. Az Immánuel is egy nagyon szép név. Az Immánuel egyébként ugye egy héber névről van szó, és lefordítva ugye ez annyit jelent, hogy velünk az Isten. Az egyik legszebb és legkülönlegesebb név ezek közül ez az Immánuel név. És egyébként itt egy profécia teljesedik be, ahogyan ezt jeleztem is, hogyha megnézzük a kis lapai jegyzetet, nem muszáj ezt föllapoznunk, csak jelzem, hogy Ézsaiás könyvében a 7. fejezet 14. versében olvashatunk erről. Ott jövendőli meg a Biblia, hogy jön majd a megváltó, és a megváltónak ez lesz az egyik neve, ami egy nagyon-nagyon szép név, tehát, hogy Immánuel, velünk az Isten. És ez teljesedik be, amikor Máté leírja ezeket a sorokat. Mit jelent ez számunkra? Én azt gondolom, hogy ha az életünket, hogy mondjam, egy kicsit számba vesszük, meg nem csak a saját életünket, hogyha egy kicsit az emberek életére rápillantunk, akkor megegyezhetünk abban, hogy az egyik legfontosabb tulajdonság, vagy legfontosabb jellemvonása Istennek az a hűség. És ez az, ami az emberek közül nagyon sokszor hiányzik. Ez az, ami emberi kapcsolatokból is hiányzik, hogy csak a legegyszerűbb példát említsem, ott vannak például a házasságok. Az a szomorú arány, hogy 60%-a a házasságoknak válással végződik, az is erről tanúskodik, hogy igazán a hűséget nagyon sokan nem tanulják meg, hanem sokkal inkább valamiféle más dologban gondolkodnak. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy az Immánuel, velünk az Isten név, az pont a hűségről szól. Pont arról szól, hogy az Isten minden esetben velünk van. És ezt a tételt szeretném bizonyítani itt az igehirdetés során. Tehát nem tudunk olyan élethelyzetet mondani, amikor az Isten azt mondaná, hogy most már elegem van belőled, és akkor visszavonulok. Persze az életünk végén, vagy akár közben is ez megtörténhet. De minden esetre ez folyamatosan igaz, hogy Immánuel, velünk az Isten. Nem is tudjuk ezt fölmérni igazából, hogy hányszor és hányszor volt már olyan helyzet az életünkben, hogy velünk volt az Isten, hiszen ez állandó. Velünk az Isten, Immánuel. Ez egy hatalmas dolog. És szintén a hűséggel hadd folytassam tovább, két ószövetségi igét nézzünk meg ennek alátámasztására. Mózes 5. könyvéből a 4. fejezet 7. versét szeretném idézni. Mózes 5. könyve 4. fejezet 7. versét a következőképpen olvasom. Mózes ezt így fogalmazza meg, ugye a törvény summája, ez a könyv, nagyon fontos könyv egyébként a Bibliában. Tehát 5 Mózes 4-7. Mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, valahányszor hozzá kiáltunk. Ez is a hűségről szól, és azt mondja Mózes, hogy olyan nemzet vagyunk, olyan nemzet a zsidó nemzet, amelyhez olyan közel van az Isten, mint senkihez. Tehát minden népnek volt Istene. Minden nép megformálta maga Istenét. Nyilván a zsidók Istene teljesen más, mert ő bemutatkozik, mert ő elindította az egész földi történelmet. De ezekben az Istenekben ezek a népek bíztak. Na de ők nem tudták elmondani, hogy velünk az Isten, mert ezek az Istenek nagyon-nagyon furcsák voltak. Sokszor emberi tulajdonsággal fölruházottak. Sokszor ezek az Istenek megsértődtek. Ezeket az Isteneket ki kellett engesztelni. És Mózes erre próbálja ráébreszteni a zsidó népet, hogy emberek, ébredjetek föl. Hát itt vagyunk mi, hát milyen Isten van velünk? Folyamatosan velünk az Isten. Hát ez egy óriási dolog. Hát nem olyan nép vagyunk, mint a többi nép, akinek mindenféle dolgot kell csinálnia ahhoz, hogy az Isten vele legyen, az ő Istenük velük legyen. És egyébként is azok nem is igazi istenek, tehát ez azt gondolom egyértelmű mindannyiunk számára. A zsidóknak a gondolkodását itt próbálta csiszolni, formálni az Úr Mózes igéjén keresztül is. És nagyon érdekes, hogyha megnézzük alaposan ezt a 7. verset, ugye olvassuk csak el még egyszer? Azt mondja, mert melyik nagy nemzet az, amelyhez olyan közel volna az ő Istene, mint mi hozzánk az Úr, a mi Istenünk, és ha itt vége lenne a mondatnak, akkor is értelmes lenne. De folytatódik, azt mondja, hogy valahányszor hozzá kiáltunk. Ez egy nagyon fontos hozzátétel. Tehát valóban Immanuel, velünk az Isten, ez kétségtelen, na de akkor van velünk az Isten igazán, hogyha mi hozzá tudunk kiáltani. Hogyha nem kiáltunk hozzá, hogyha nem vágyunk az ő jelenlétére, akkor sajnos egy picit visszább kell, hogy húzódjon. Mert hogyha az ember nem kér az ő jelenlétéből, az ő segítségéből, hát akkor mit tud csinálni az Isten? Szeretne az emberrel lenni, szeretne egészen szoros kapcsolatot ápolni vele, de hát hogyha az ember erre nem nyitott, akkor az Isten nem annyira erőszakos, hogy ráerőlteti magát az emberre, hogy de akkor is itt vagyok, akkor is segíteni fogok neked, és a jó útra vezetlek. Nem. Akkor az Isten azt mondja, hogy jó, egy lépés hátrébb lépek, bár nagyon szomorú emiatt, hogyha ezt meg kell tenni, de hogyha az ember hozzá kiállt, hogyha segítséget kér, akkor a közelség az teljesen egyértelmű, hogy az megvalósul. Immanuel, velünk az Isten. És még egy ige, szintén Mózes könyveiből, de most a 2. fejezetből szeretnék olvasni. A 2. könyv, Mózes 2. könyvéből a 20. fejezet 2. versét olvasom, ez a 10 parancsolatnak a kezdete, tehát Mózes 2. könyve, 20. fejezet, és ott a 2. verset olvasom. Mert ott is ez az Immanuel eszme, az Immanuel név kerül elő, noha természetesen rejtetten, tehát alapvetően ez még nem hangzik el, hiszen Ézsaiás jövendőlése valamikor a 700-as években hangzik el, Mózes pedig ugye az 1400-as, 1500-as években élt időszámításunk előtt. A 10 parancsolat kezdete tehát így hangzik. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéből, a szolgálatházából. Nagyon érdekes ez az ige, miért is. Valaki föltette nekem azt a kérdést még sok-sok évvel ezelőtt, hogy vajon melyik a legfontosabb része ennek az igének. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. És erre a kérdésre az illető, aki föltette nekem ezt a kérdést, adott egy korrekt teológiai választ. Ez nem irónia, csak mondom, hogy tényleg a legkorrektebb válasz volt. Azt mondta, hogy a legfontosabb szó ebben az igében a vagyok. Mert az Istennek ez egy neve, ez egy Istennév. És az, hogy vagyok, ő mindig, minden esetben el tudja mondani magáról. Ez egy óriási örömhír, kétségtelen. De amikor föltette ezt a kérdést, már akkor úgy gondoltam, és azóta is így gondolom, hogy számomra egy másik kifejezés a legfontosabb ebből az igéből, mégpedig az, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Emlékszünk a múlt heti szombatiskolára, ugye? Tehát a múlt heti szombatiskolában ugye beszéltünk erről, hogy a te Istened szókapcsolat, ez mind a négy parancsolaton végig húzódik, tehát itt ezeken a parancsolatokon, amit ugye az Istennel összefüggésben szoktunk említeni. Itt mutatja meg az Isten azt, hogy igen, ő közel jön a néphez, de nem csak a néphez, nem csak a zsidó néphez, tehát az Isten nem csak a zsidók istene, a zsidó nép istene, hanem személyesen minden egyes ember istene. És én az Úr vagyok a te istened, és a te istened ez ismétlődik az első négy parancsolatban. Így érzékelteti az Isten, hogy igen, ő velünk van, folyamatosan velünk van. Egyébként még egy érdekességet hadd említsek a 10 parancsolattal kapcsolatban. És azt gondolom, hogy ez talán kevésbé ismert összefüggés, a szombatiskolában sem volt erről szó a múlt heti alkalommal, de érdemes ezzel is megismerkednünk. Van egy érdekessége a nyelvtani szerkezet szempontjából a 10 parancsolatnak. Ez pedig az, hogy igazából itt ugye a magyarban tiltásokat olvashatunk. Tiltásokat és felszólításokat. Én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid, ne csinálj magadnak faragott képet, stb. Ne imádd és ne tiszteld azokat, és így tovább. És ugye pozitív értelemben pedig tiszteld atyádat és anyádat, és így mehetünk tovább. Tehát tiltás vagy felszólítás. Ebből a kettőből lehet választani. Így áll össze a 10 parancsolat. Igen ám, de hogyha megnézzük az eredeti nyelvtani szerkezetet, akkor azt látjuk, hogy egy picit más a kép. Tehát a héber nyelv a tiltást kifejezheti így is, ahogyan Károly lefordítja, de kifejezheti úgy is, hogy a tagadó szó után egy kijelentő módot mond. Lehet, hogy egy picit nehezebben érthető, ugye régen volt a nyelvtanúra, tehát tagadó szó után kijelentő mód. Ez azt jelenti, hogy szó szerint ez szerepel a 10 parancsolatban, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihosszalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálat házából, nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Ugye ez egy picit másképp hangzik, de a szó szerinti fordítás az ez. Nem azt mondom, hogy Károly hibázik. Károly nagyon jól fordítja a 10 parancsolatot, így is kell fordítani, vagy így is lehet, inkább így mondom, kétségtelen. De a szó szerinti fordítás az ez, hogy igen, ezzel érzékeltetem a tagadást, illetve ezzel érzékeltetem a tiltást, hogy nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. És ez a sor, ez végigmegy a 10 parancsolaton. Ez azt jelenti, hogy szó szerint úgy hangzik, hogy nem lesznek néked idegen isteneid, nem csinálsz magadnak faragott képet, nem imádod és nem tiszteled azokat, és az Úrnak a te Istenednek nevét hiába fel nem fogod venni, és így tovább. És végig mondhatnánk a 10 parancsolatot. Na most ez azért érdekes, mert a zsidóknál ugye egy kicsit más a 10 parancsolat felosztása. Mi megszoktuk azt, hogy 4 és 6. Tehát 4 parancsolat vonatkozik az Istenre, és 6 parancsolat vonatkozik az emberre, tehát az Isten és az ember kapcsolata, és az ember és az ember kapcsolata. Így áll össze az első kőtábla és a második kőtábla. Igen ám, de a zsidók azt mondják, hogy az első parancsolat, úgymond, vagy az első ige, inkább így mondják, az a második vers. Nézzük csak a második verset még egyszer. Azt mondja, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihosszalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Azt mondják, hogy ez az első parancsolat. Azért ez elképesztő, nem? Hát hol van ebben a parancsolat? Hol van ebben a tiltás? Hol van ebben a felszólítás? Sehol nincs. De ezt nem véletlenül mondják. Mert a 10 parancsolat úgy épül föl, hogy ez az alap. Hogyha ezt az ember elfogadja, hogyha ezt az ember tényleg magáévá teszi, akkor ebből fog következni az, na és ezért fogalmazza meg így a 10 parancsolat, ebből fog következni az, hogy nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. És megint csak zárójelbe teszem hozzá, vagy szinte zárójelben, a zsidók egyébként nem is annyira 10 parancsolatot, hanem 10 igét mondanak. 10 ige vagy 10 mondás. Ez a valóságban nem kifejezetten parancsolat. Mert a parancsolat az nekünk egyértelmű. Tilt vagy felszólít. De a zsidó gondolkodásban nem ez van. A héber nyelvben sem ez van. Tehát ahogyan az Isten nekünk a 10 parancsolatot adta. Azt mondja, hogy ez az alap. El tudod fogadni, hogy kihosszalak téged Egyiptomnak földjéről a szolgálat házából? El tudod fogadni, hogy én az Úr vagyok a te Istened? A te Istened is? Személy szerint? Ha igen, ebből következni fog az, hogy neked nem lesznek idegen isteneid én előttem. Ha nem tudod elfogadni, akkor ebből nem fog következni semmi. Tehát akkor az életed nem fog működni. De hogyha ezt elfogadod, hogy igen, én megszabadítottalak téged, akkor innentől kezdve mi tudunk együtt járni egymással. De mondom, ezek következmények. És az Úr is azt mondja, ezek következmények. Tehát nincs értelme a tiltásnak, nincs értelme a felszólításnak, hogyha nincs egy alap. És a második vers az alap. És a zsidók is azt mondják, hogy igen, ez az első ige, és aztán majd utána következik az összes többi. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mondom, nem szoktunk beszélni a 10 parancsolatnak erről a szerkezetéről, de feketén-fehéren a nyelvtani szerkezet az így néz ki. Tehát nem annyira parancsolatok, bár tudom, hogy megszoktuk, bár tudom, hogy a parancsolat bibliai kifejezés, és ilyen értelemben helyén is való, hogy parancsolatként beszéljünk róluk, de igazából ezek igék, 10 ige, 10 mondás, tehát a valóságban ennyi. Feltétel, vagy alapvetés, ugye második vers, és aztán következmények, így áll ez össze. Szóval ez azért fontos, visszakanyarodva erre az Immanuel névre, mert itt is ezt érzékelteti az Isten, szeretnék veletek közelségben kapcsolatban lenni, nagyon szoros kapcsolatban. És gondoljunk csak bele, és ezért idéztem én a hűséget, illetve ezért hoztam be a fogalmat az ige hirdetés elején, hát hogyha a hűséget nézzük, hogy az Isten hogyan gyakorolta a hűséget, akkor ez tényleg párját ritkítja, hogy ő egy népet elkezdett hordozni, meg persze az egész emberiséget tudjuk, de egy népet mégiscsak szinte a tenyerén kezdett el hordozni, és az a nép rengetegszer volt hűtlen az Istenhez, rengetegszer. És az Isten újra, újra és újra megkeresi őket. 1500 évnyi hordozás, ezt nem tudjuk fölmérni, hogy ez micsoda. Ezért mondtam a házasságot, hát hogyha egy házasságban az ember nem tud hűséges lenni, akár néhány év vagy néhány évtized utána, de mi ehhez képest 1500 év? 1500 évnyi küzdelem. Hát olyan döbbenetes ez, hogy az Isten folyamatosan hűséges volt Izraelhez, de nem csak úgy, hogy olyan statikusan, olyan állandóan, hogy igen, ott van és szereti őket, hanem dinamikusan, tehát folyamatosan küldi a segítségét, a prófétákat, minden eszköz, hogy a nép végre visszakanyarodjon hozzá. Immanuel velünk az Isten. A zsidók ezt mindig elmondhatták önmagukról. És aztán az Új Szövetségben nem idézek igét ezzel kapcsolatban, de csak jelzem, hogy akiben ez a leginkább kifejeződött, és itt kanyarodunk vissza Jézushoz, akinek ez a neve, hogy Immanuel velünk az Isten, szóval akiben a leginkább kifejeződött, hát szóval hogy másképpen tudta volna érzékeltetni a jelenlétét Isten, mint a saját személyes fián keresztül. És ugye nem csak a jelenlétét érzékelteti, és ez a szép ebben az Isten viszonyulásában, hanem azt is, hogy nagyon szeretne segíteni rajtunk. A zsidókon is, meg más embereken is. Ez minden vágya, hogy segíthessen. Immanuel velünk az Isten. És elküldi a fiát, aki az emberiség megváltója lesz, és azt mondjuk erre, hogy igazából ennél többet már nem lehet adni. Nem lehet adni, nem lehet jobban érzékeltetni, jobban kifejezni azt, hogy valóban az Isten velünk van. Mindannyiunkkal velünk szeretne lenni minden egyes élethelyzetben. Mit jelent ez számunkra? Továbbra is ezt a kérdést teszem föl, és nézzünk itt most már gyakorlati területeket, olyan élethelyzeteket, amelyeket azt gondolom, hogy mindannyian megélünk. Van egy verse József Attilának, ami így kezdődik, egy ilyen töredékes vers, nem az egész vers maradt fönn, nagyon érdekes ez, noha József Attila ugye 20. századi magyar költő, de hát természetesen neki is kallódtak el versei vagy műalkotásai. Szóval ez a két sor, ez így hangzik a Négy kézláb másztam című versből, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Ez egy nagyon nagy két sor. Az egyik legnagyobb két sor, ami a magyar költészetben valaha is elhangzott, vagy amit leírtak az Istenről. Mert ezzel is érzékelteti a költő, hogy igen, az Isten itt áll mellettünk, vagy mögöttünk, de mi mégiscsak azt mondjuk, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha én elkezdem az utakat keresni, és akár óriási köröket írok le, és megkerülöm az egész világot azért, hogy az Isten megtaláljam. Miközben nem kéne más csinálnom, csak szépen megállni, és egy kicsit körülnézni, hogy mi is van itt körülöttem, ki is van itt körülöttem, ki az, aki engem megtart, ki az, aki nekem életet ad. Tehát ezek nagyon egyszerű kérdések, és mégis ezeket a nagyon egyszerű kérdéseket az ember sokszor nem teszi föl. Ez egy nagyon különleges dolog. Sokszor fölösleges köröket futunk, ahelyett, hogy megkérdeznénk a véleményét, az Isten véleményét, na persze nem az egyetlen dolog ez, meg kell kérdezni, és aztán miután ezt megtudtuk, akkor ezt el is kell fogadni az embernek. Feleségem szokta mondani, hogy ugye az utóbbi években sok-sok bizottságnak tagja voltam, tehát itt mindenféle bizottságra lehet gondolni, itt az egyházon belül, valamennyire egyébként természetes, hogy bizottságban működik az egyház, vagy bizottságokban. Tehát én ezt nem kritizálom, ez teljesen nyilvánvaló. De amikor már sokadjára ülünk össze, és sokadjára vesszük elő ugyanazt a kérdést, akkor a feleségem néha így csendben megjegyzi, hogy nem lenne egyszerűbb inkább megkérdezni az Istent, és akkor mondja el az ő véleményét, aztán, hogyha azt tudomásul veszi az ember, akkor már mindjárt nem kell tovább bizottságokat tartani, bizottságüléseket tartani. Ez egyébként nagyon igaz. Tehát sokszor fölösleges köröket futunk, ahelyett, hogy ezt komolyan vennénk, ezt az igét, mondom, komolyan vennénk, hogy Immanuel velünk az Isten. Hát, hogyha ez igaz, akkor bizonyára van véleménye egyes helyzetekről. Abban a helyzetben is van, amiben most vagyunk. De én nem szeretnék erről beszélni, tehát a közösségünk helyzetéről, meg egyházügyi törvényről most nem, majd esetleg délután, ha erre igény mutatkozik. De minden esetre ez is egy ilyen helyzet, meg rengeteg más dolog ilyen helyzet van, hogy igen, nagy dolog az, hogyha tanácskozhatunk, hogyha véleményeket ütköztethetünk, nagy dolog az, hogyha testvéri egyetértés mutatkozhat, de a fő kérdés mégiscsak az, hogy Immanuel velünk az Isten, itt, ebben az esetben hogyan? Hogyan van velünk az Isten? Hogyan szeretné kifejezésre juttatni az akaratát? Hogyha ez megtörtént, akkor már csak egy dolga van az embernek, hogy igen, ezt az ember elfogadja. Különleges dolog az, hogy ezzel mégiscsak sokszor nem élünk. Aztán ott van egy másik terület, picit tovább lépve erről. Amikor nehézségeink vagy küzdelmeink vannak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor megkísért bennünket az a gondolat, illetve talán nem is pontos fogalmazás ez, hogy megkísér bennünket ez a gondolat. Inkább azt mondanám, hogy az emberi természetünkből ez fakad. Hogyha nehézség, küzdelem adódik, akkor önmagunk keressük a megoldást. Megpróbáljuk szinte így összeszedni magunkat, megpróbáljuk az utolsó erőnket is összeszedni, és azt mondani, hogy igen, ezt a helyzetet én meg tudom oldani. Nagyon sokan a világban, még az úgynevezett keresztények között is ezt a megoldást választják. Hogy igen, itt van a nehézség, itt van a küzdelem, próba, szenvedés, sok minden, vagyok annyira erős, hogy meg tudjak állni. Vagyok annyira erős, hogyha összeszedem magamat, hogyha nagyobb hitre sarkallom magamat, akár a kereszténység fogalmait is be lehet hozni, akkor ebből az fog következni, hogy ebből a helyzetből én ki tudok keveredni. Pedig, ha ezt az igét komolyan vennénk, Máté 1.23, hogy Immanuel velünk az Isten, akkor ez azt jelenti, hogy mi soha nem vagyunk egyedül. Tehát nem egyedül kell megvívnunk nekünk ezt a küzdelmet. És nem az az ember feladata, hogy azt mondja, hogy igen, még nagyobb hitre sarkallom magamat, még odaadóbban próbálok imádkozni, odaadóbban próbálok az Istenhez fordulni. Nem, az Isten ott van, velem van. Amit Salamon is mondott, amit a gyermekprédikációban idéztem, én pedig kicsin gyermek vagyok, nem tudok kimenni és bejönni. Vagyis egyszerűen rábízom magamat. Nem értek ehhez a helyzethez. Fogalmam sincs arról, hogy azt az adott helyzetet, a szituációt hogyan kéne megoldani. Vagy hogyha azt hiszem, hogy tudom, hogy hogyan kéne megoldani, és az erőmet megfeszítve meg is akarom ezt tenni, akkor is azt mondom, mint Salamon, hogy nem, oldja meg az Isten. Nem? Hát hogyha Immanuel velünk az Isten, hát akkor bizonyára gondoskodni fog erről. Hát nem akárki van velünk, nem egy emberi jó barát, hát az is nagy dolog, hogyha az embernek van jó barátja, ha nem is egy, akár több. Na de mégiscsak mennyivel több segítséget tud adni maga az Isten? Mennyivel inkább tudja érzékeltetni az ő jelenlétét, és hogyha segít az embernek, akkor az tényleg igazi segítség, mennyből jövő segítség. De mégis, amikor nehézség, küzdelem, szenvedés vesz erőt rajtunk, valamiféle dologgal küzdünk, akkor sokszor, mondom, az emberi természetből ez következik, hogy azt mondjuk, hogy igen, megoldom, én egyedül. Nem én vagyok a lényeg. Nem az én hitem a lényeg. A hitáltali megigazulás fogalmát is ilyen értelemben félre lehet érteni. Hogy az ember azt hiszi, hogy igen, a hitáltali megigazulás azt jelenti, hogy az én hitem által megigazulok. Dehogy is ezt jelenti. Hát ez egy óriási tévedés. Hanem az én hitemet meg az egész életemet Krisztusba vetem. Ez a hitáltali megigazulásnak a lényege. És hogyha ez megtörtént, akkor az Isten majd magához vonva olyan módon tud tisztává tenni, ahogyan az ember soha nem képes erre. Tehát önmagunkat nem tudjuk tisztává tenni. Nehézség, küzdelem, illetve nem csak ilyen, hanem bármilyen élethelyzet esetében az embernek ez az egy feladata van, bízza a Jóistenre az egészet. Ott van Salamon példája. Egy ilyen egyszerű dolgot mondott, hogy Én kimenni sem vagyok hajlandó erről a helyről, hogyha az Isten nem segít. Na ez a hit. Ez a hit, amikor azt mondom, hogy csinálja meg az Isten. Tehát, hogy én rábízom az egészet. Igen, én is meg tudnám csinálni. Kétségtelen, van erőm hozzá. Az Isten adott erőt hozzá. De nem, az Isten hatáskörébe utalom ezt. Aztán, újabb gyakorlati terület. Amikor bűnt követünk el, amikor elesünk, akkor is megkísérthet bennünket az a gondolat, és itt is hozzáteszem ezt a kitételt, hogy az emberi természetünkből ez következik, hogy akkor lemondunk magunkról. Hogy annyi ideje járok, vagy akarok járni az Istennel, és mégsem sikerül, és már megint itt van ez a bűn, amit hát nem kellett volna elkövetnem. Ha az első bűn esetnél megnézzük, hogy az Isten hogy viszonyult a bűnt elkövető emberhez, vagy emberpárhoz, akkor azt gondolom, hogy ez is példát mutathat nekünk. Mert ott is azt látjuk, hogy ahelyett, hogy magukra hagyta volna őket, ugye emberileg talán úgy gondolkodnánk, hogy ez lenne a logikus. Meg akarta őket óvni a bűntől, mindent elkövetett, hogy ne kövessék el azt a bűnt, és mindent elkövetett annak érdekében, hogy csak őt szeressék, és csak rá legyenek kíváncsiak, és ne arra, ami számukra tiltott. És miután mégiscsak elkövették, hát akkor a logikus emberi gondolkodás azt mondaná, hogy az Isten így fölteszi a két kezét, és azt mondja, hát jó, most akkor oldjátok meg ezt a helyzetet. De nem. Nem, ehelyett azt látjuk, hogy egy picit kivár az Isten, aztán megkeresi őket. Ez is hatalmas dolog. Na most mi, akik bűnt követünk el, mert ne felejtsük el, Ádám és Éva szintén bűnt követett el. Mi, akik bűnt követünk el, az Isten nem ugyanígy viszonyul hozzánk? És rendben, amikor a második, harmadik, százezredik esetben a bűnt elkövetjük, akkor ugyanúgy érvényes az, hogy Immanuel, velünk az Isten, mert lehet még reményünk, van reménységünk abban, hogyha az Isten még életbe hagyott bennünket, akkor igen, a kimenekedés lehetőségét is megadja. És nem kell az embernek elcsüggednie. Nem kell az embernek azt mondania, hogy igen, most már én lemondok magamról, mert már annyi lehetőséget adott az Úristen. Persze. De hogyha még élek, akkor van reménységem arra, hogy az Isten most is meg tud bocsátani, és most is elé mehetek. Tehát ez egy nagyon fontos, nagyon sokan küzdenek ezzel a kérdéssel egyébként. Lehet, hogy talán nem feltétlenül itt a soraink között, de akik a világban vannak, és valamilyen szinten keresztény életet, vagy hasonló életet próbálnak élni a bibliai kereszténységhez, nagyon sokan küzdenek ezzel, hogy igen, rólam már talán az Isten is lemondott. Hiszek én Istenben, vagy szeretnék hinni Istenben, de hát én olyan bűnös ember vagyok. Hát igen, Immanuel, velünk az Isten. Ez azt jelenti, hogy az Isten szépen föl akar emelni magához. Ez a célja, ez minden vágya. Hogy amikor elesünk és bűnt követünk el, akkor ne ott maradjunk a porban, hanem miután az ember tisztába került azzal, hogy igen, ebben az állapotban vagyok, akkor onnantól kezdve ott a lehetősége a kimenekedésnek. Azért, mert elküldte Krisztust, az ő egyszülött fiát. Aztán, újabb gyakorlati terület. Amikor konfliktus helyzeteink vannak, nyilván mindannyiunk életében vannak ilyenek, bármilyen feszültség vagy vitás helyzet adódhat, akár családi körben, akár munkahelyi körben, akár gyülekezeti szinten, testvérgyűlésen vagy bizottsági ülésen. Milyen jó lenne, hogyha eszünkbe jutna ez a név, hogy Immanuel, velünk az Isten, nem? Tehát annyira kézzelfogható segítséget jelent, vagy jelentene, vagy jelenthetne ez ezekben a helyzetekben. Hogyha azt a görcsöt, amit egy feszültség generál bennünk, mert azt gondolom, hogy mindannyian ilyenkor görcsösek leszünk. Hát ki tud nyugodtan végigélni egy feszültséget, egy konfliktus helyzetet? Azt hiszem, hogy gyakorlatilag senki, vagy csak nagyon kevesen. De amikor ez a görcs, amikor érezzük, hogy jön, vagy már ott is van, akkor milyen jó lenne, hogyha ebbe a névbe belekapaszkodnánk, Immanuel, velünk az Isten. Vagyis, akár milyen helyzetben is vagyok, akár milyen módon támad is ellenem az a másik, vagy bennem akármilyen gonosz gondolatok születnek is meg, ha ez igaz, hogy Immanuel, velünk az Isten, hogy itt jelen pillanatban is velem akar lenni, vagy velem van, hát akkor ez azt jelenti, hogy akkor ő tud tanácsot adni, tud segíteni, tud vezetni. De csak akkor, ne felejtsük el az 5 Mózes 4 hetet, csak akkor, hogyha mi hozzá kiáltunk, hogyha meghívjuk mintegy az életünkbe, és azt mondjuk, hogy igen, cselekedjél te, szóljál te. mennyivel könnyebb lenne így kikeveredni a vitás helyzetekből, vagy a konfliktus helyzetekből. Mert sokszor talán tanástalanok vagyunk, vagy sokszor az emberi indulataink elragadnak bennünket. És mondjuk azt, és mondjuk úgy, amit nem kellene mondanunk egyáltalán. De hogyha Immanuel velünk az Isten, akkor ez azt jelenti, hogy igen, ott abban a helyzetben is. Tehát nem csak itt, mert persze, hát ez egy könnyű élethelyzet, hogy itt vagyunk szombaton a gyülekezetben. Ez mindenki számára megnyugvás jelent, azt gondolom, meg felüdülést. De amikor ott vannak a szürke hétköznapok, ott vannak a feszültséggel terhes élethelyzetek, Immanuel velünk az Isten rám is tudhatni, meg arra a másik emberre is, akivel én kapcsolatban vagyok, és valamiféle feszültség van közöttünk. Szóval mondom, ez igaz, ez működik. Akkor, hogyha az Isten segítségül hívjuk. És még egy dolog, ugye itt különböző élethelyzetekről beszéltünk, de most egy olyan dolgot szeretnék említeni, ami igazából, hát persze élethelyzet valamilyen szinten, de nem annyira különleges élethelyzet. És egy olvasmány élményemet szeretném megosztani ezzel kapcsolatban. 10 éves koromban olvastam még egy nagyon érdekes könyvet, az volt a címe, hogy Szeress, Dani naplója. Ez egy francia fiú volt, ez a Dani, az 1950-es, 60-as években nőtt fel Franciaországban, és hát egy jó barátja írta le az ő történetét, csak kivonatosan, tehát, hogy miken ment keresztül. Semmi különleges nincs egyébként az életében, egy egyszerű kamaszfiú, aki ott nőtt föl, és aztán boldog családapa lett belőle. Szóval egy egyszerű, nagyon jó kis könyv, és azt a szálat viszi végig ennek a fiúnak az életében, hogy ez a fiú, ez rendszeresen kapcsolatot tartott egy pap ismerősével, egy katolikus pap ismerősével. És akkor, amikor az Istenhez közel volt ez a fiú, akkor ezzel a pappal is jobban kereste a kapcsolatot, akkor, amikor az Istentől távolodott, akkor az ő barátságuk is meglazult. Tehát egy nagyon érdekes viszony az, amit leír, de nagyon tiszta viszony egyébként. És elmondja ez az illető, hogy Dani életében volt egy olyan időszak, amikor kifejezetten nehézségei voltak, kifejezetten nagy nehézségei voltak, nem jött össze neki semmi. De egy aktív életet élő ember volt, és 15 vagy 16 évesen szervezett egy pingpong bajnokságot az iskolájában, ebben az élethelyzetben. És ez a pingpong bajnokság, bár minden erejét bevetette, és nagyon azon volt, hogy ez jól sikerüljön, jó hangulatú legyen, sokan legyenek, és így tovább, ez a pingpong bajnokság mégis valahogy nagyon, nagyon nem úgy sült el, ahogyan ő szerette volna. Nem jöttek el sokan, rossz hangulatú volt a verseny, és egyáltalán valahogy olyan volt ez, hogy akkor, amikor vége lett, azt gondolta, hogy inkább meg se szervezte volna az egészet. Ez igazából egy haszontalan dolog volt. És ment ott lógó orra hazafelé, és eszébe jutott, hogy hát fölmehetne ehhez az ismerőséhez, akivel ugye Istenről sokat szoktak beszélgetni. És meg is tette ezt, fölment hozzá, és hát elmondta neki, hogy mi a helyzet. És nagyon érdekes volt ennek az illetőnek, ennek a papnak a visszakérdezése. Azt mondta Daninak, miután jól kipanaszkodta magát, és elmondta, hogy mi a helyzet itt a pingpong bajnoksággal kapcsolatban is, megkérdezte tőle, hogy te figyelj csak, beszéltél az Istennek erről a pingpong bajnokságról? És ez Danit teljesen ledöbbentette, ez a kérdés. Vissza is kérdezett, hogy hát mi? Hát most minek mondtam volna ezt? Hát nem, de egyébként is mostanában nem szoktam imádkozni, mondja ő. És akkor erre azt felelte ez a jó barátja, hogy jegyezd meg, az Istent még a pingpong bajnokságok is érdeklik. Minden érdekli, ami a te életedben történik. Ez egy nagyon jó mondat, nem? Tehát ezt jól jegyezzük meg. Azt mondja, Istent még a pingpong bajnokságok is érdeklik. Nyilván azt hiszem értjük ezt a mondatot, tehát nem maga az eseménye fontos, hogy az emberek mi mindent találnak ki, hogy magukat vagy másokat szórakoztassák, tehát én most nem is ebbe akarok belemenni, hanem maga az ember fontos. Az az ember, aki küzd, aki egy élethelyzetben van, és az Istennek teljesen mindegy, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Teljesen mindegy. Tehát lehet, hogy ez nehezebb élethelyzet, lehet, hogy ez könnyebb élethelyzet, lehet akármilyen. Mindegy. A lényeg az, és ennek a Dani barátjának a válasza is erre mutatott rá, mondjuk el az Istennek, amiben vagyunk. Immanuel velünk az Isten. Ez azt jelenti, hogy akármilyen napunk is van, akármilyen unalmas, vagy szürke, vagy eseménytelen, igen, szeretne ott lenni, szeretne velünk lenni. Immanuel velünk az Isten. És hogyha azt vesszük észre, hogy eltávolodtunk tőle, akkor azt gondolom, hogy mindenféleképpen ehhez a névhez, ehhez a horgonyhoz kell visszamennünk, vagy ehhez a biztos ponthoz, hogy igen, Immanuel velünk az Isten, lehet, hogy én most rossz irányba mentem az életemben, de könnyen lehet, hogy azért, mert én nem mondtam el az Istennek, hogy én milyen élethelyzetben vagyok. Az Isten erre vágyik, hogy kapcsolatban legyünk vele, hogy mindenféleképpen osszuk meg a terheinket, hogy tényleg úgy legyen az életünkben, úgy működjön az életünkben, mint egy jó barát, akihez odafordulunk, akihez bizalommal vagyunk. De hogyha nem osztjuk meg vele az életünket, persze akkor is látja egyébként, hogy ne látná. Hát mindent tud, meg mindent lát. De mégis az a fontos, hogy mi ezt megosszuk. Az a fontos, hogy mi kapcsolatba lépjünk vele, mert lehet, hogy ő egy kicsit másképp látja azt az élethelyzetet, a pingpongbajnokságot, akármit, mint ahogy mi. És ez a nézőpontváltás, ez segíthet nekünk abban, hogy az életünk jobbra forduljon. Mit is mondhatnánk összegzésként? Mert két lezáró gondolatot szeretnék már csak idézni. Az egyiket egy igének a kapcsán Ézsaiás könyvéből, és keressük meg ezt az igét is, Ézsaiás könyve 41. fejezet 10. versét. A másik pedig majd egy idézet lesz. Tehát Ézsaiás könyve 41. fejezet 10. verse. Ez a következőképpen hangzik. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Látjuk ezt? Ugyanolyan szépen benne van a velünk az Isten név, mint ahogy nagyon sok minden másban. Igazából az egész Bibliát átszövi ezt, hogy Immanuel velünk az Isten. Ez az ige is arról szól, hogy nincs olyan élethelyzet, nincs olyan mélység, nincs olyan nehézség az ember életében, amikor az Istenben ne tudna belekapaszkodni. Azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Itt is folyamatos jelen időben mondja. Nem azt mondja, hogy időnként veled vagyok. Nem azt mondja, hogy valamikor veled voltam, vagy szeretnék veled lenni egyszer majd. Nem. Azt mondja, ne félj, mert én veled vagyok. Tudjuk, hogy ennek van egy bizonyos feltétele, az 5 Mózes 4 hetet ne felejtsük, ezt megbeszéltük, de mégis mindenféleképpen igaz ez. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. A második kifejezésből, hogy ne süggedj, mert én vagyok Istened, ott is ez a folyamatosság érzékelhető. Óriási dolog, nem? Tehát, hogy nincs olyan élethelyzet, amiben azt tudnánk mondani, hogy ez nem igaz. Persze, amikor bűnt követel az ember, akkor az Isten egy picit hátrébb húzódik. De akkor is velünk az Isten, Immanuel velünk az Isten. Hogyha mi odafordulunk hozzá, hogyha hozzá kiáltunk, akkor ez a szakadék, ami esetleg megszületett közöttünk és ő közte, akkor ez azonnal eltűnik, mert jön és segít. Tehát ez teljesen egyértelmű. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. És van még egy vonatkozása ennek az igének, vagy ennek a névnek, hogy Immanuel velünk az Isten, és lezárásképpen ezt szeretném idézni Ellen White-nak a Jézus élete című könyvéből, ami hát ezzel a fejezettel kezdődik, de ezt bizonyára többen tudjuk. Pont ez ennek a fejezetnek a tárgya, hogy velünk az Isten, és erről a névről beszél itt a Jézus élete című könyv első fejezetében. Én ennek a fejezetnek az utolsó bekezdését szeretném olvasni, ezt a 18. oldalról teszem, tehát ez a régi kiadású piros színű Jézus élete 18. oldaláról. A megváltás munkája befejeződik. Ott, ahol eláradt a bűn, Isten kegyelme még bőségesebb lesz. A földet, amit Sátán magának igényel, Isten nem csak megváltja, hanem meg is dicsőíti. A mi kis világunk, amely a bűn átka miatt az egyetlen sötét folt az ő dicső teremtésén, a világegyetem minden más világát felülmúló megbecsülésben részesül. Itt, ahol Isten fia emberi testben sátorozott, ahol a dicsőség királya élt, szenvedett és meghalt, amikor mindent megújít, itt lesz az Isten sátora az emberekkel, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. A megváltottak pedig a végtelen korszakokon át, miközben az Úr világosságában járnak, dicsőíteni fogják őt kimondhatatlan ajándékáért, aki Immanuel velünk az Isten. Nagyon nagy dolog ez, amit itt Ellen White tesz, vagy ír, Mert ugye nem csak arról beszél, hogy nekünk az élethelyzetünkben, vagy Jézus életében mit jelent ez, hogy velünk az Isten, tehát hogy Jézus Krisztusban ez megmutatkozott, ami óriási dolog, hanem egyben kifuttatja és egy ilyen hatalmas távlatba helyezi ezt a nevet. Mert azt mondja, hogy amikor a megváltás munkája befejeződik, és amikor az Isten kegyelme még bőségesebb lesz, na akkor valósul ez meg igazán, hogy Immanuel velünk az Isten. Én amit eddig elmondtam, az azt gondolom, hogy mindenféleképpen valóság. Tehát ez tényleg így van, hogy az Isten minden élethelyzetben tud segíteni. Kétségtelen. Nagyon szoros kapcsolatot ápolhatunk vele. Igen ám, de ennek van egy következő szintje ennek a kapcsolatnak, amikor személyes közösségben lehetünk vele. És erre mutat rá Ellen Goodwhite ebben az utolsó bekezdésben. Azt mondja, hogy a mi kis világunk, amely a bűnátka miatt az egyetlen sötét volt az ő dicső teremtésén, a világegyetem minden más világát felülmúló megbecsülésben részesül. Tehát egy óriási táblatot állít itt elénk, és én azt kívánom, hogy amikor erről a névről gondolkodunk, akkor ez is jusson eszünkbe. Tehát nem csak az, hogy most velünk az Isten az életünkben, hatalmas ígéret, ez kétségtelen, hanem hogy van egy óriási lehetőség az ember előtt, ez pedig az újjáteremtés, az újjáteremtett földön való lakozás, amikor az Istent tényleg személyesen megismerhetjük, és személyesen vele lehetünk közösségben. Kedves gyülekezet, én kívánom azt, hogy ez a név, ugye Jézus Krisztus egy neve, hogy Immanuel, velünk az Isten, hogy a nevét így neveztetik, ez adjon nekünk erőt és reménységet, és kívánom azt, hogy ne csak ebben az életben gondolkodjunk erről, meg azokban az élethelyzetekben, amikben vagyunk, hanem hogy ezt a nagy kifutást is lássuk meg, hogy az Isten vár bennünket. Szeretné elkészíteni már minél hamarabb ezt a földet az újjáteremtésre, szeretné lezárni a földi történelmet, mennyire örömteli lesz majd vele együtt közösségben lenni, és ezt a maga valóságában megtapasztalni, ezt a nevet. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy te ég és föld ura vagy. Köszönjük azt, hogy uralod az emberi történelmet, köszönjük, hogy uralni akarod a mi életünket is, és hogy pontosan látod azokat az élethelyzeteket, amikben mi vagyunk. Pontosan látod a mi küzdelmeinket, és szeretnéd, hogyha ezeket a küzdelmeket, helyzeteket, bármilyen helyzetben legyünk, és megosztanánk ezeket veled. Köszönjük az Ószövetség tanúságtételét is, köszönjük azt, hogy a zsidó népet annyi időn keresztül hordozta. Köszönjük, hogy nem lankadt a szereteted a zsidó emberek, a zsidó nép iránt. És köszönjük, hogy ugyanezzel a szeretettel fordulsz mindannyiunk felé. Kérünk Istenünk, segíts, hogy ez a szeretet meg tudja lágyítani a mi szíveinket. És segíts, hogy ez a szeretet, ez eredményt érhessen el abban a vonatkozásban is, hogy mi tudunk benned bízni. Tudunk benned veled közösséget ápolni. És tudjuk igazán fölfogni és gyakorolni azt, hogy mit is jelent. Micsoda segítséget is jelent ez a név, hogy Immanuel, velünk az Isten. Köszönjük, hogy elküldted Jézus Krisztust, a te fiadat. Köszönjük, hogy ő bemutatott téged. Hálásak vagyunk az ő tiszta életéért. És hálásak vagyunk azért, hogy ugyanezt a tiszta életet élhetjük mi is. Segíts Istenünk, segíts a hétköznapjainkban. Segíts minden egyes élethelyzetünkben, hogy komolyan vegyük ezt az igét. Komolyan vegyük azt, hogy te valóban velünk vagy. Segíts, hogy kiállsunk hozzád. Hogy az imádságainkban ez legyen jelen, ez az elem, hogy mi meghívunk téged a mi életünkbe. Add, hogy el tudjuk mondani, mint Salamon, hogy nem tudunk kimenni és bejönni, hanem csak rád van szükségünk, és te meg tudod cselekedni azt, amit mi nem tudunk, vagy amit esetleg csak rosszabbul tudnánk. Köszönjük Istenünk, hogy segíteni akarsz bennünket jó barátokként, és köszönjük, hogy vársz bennünket az örök homba. Segíts, hogy mindezek bizalommal, erősödéssel töltsenek el bennünket, és segíts, hogy valóban ez a név, hogy Immanuel, ez beragyoghassa az egész életünket. Amen.